Kegyelem néktek és békesség Istentől, mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istennek igéjét olvasom Máté evangéliuma 7. részéből, a 21. verssel kezdődően, a 23. verssel bezárva. Tehát Máté evangéliuma 7. részében, a 21. verstől így szól az élő Isten igéje. Nem minden, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben. És akkor vallást teszek majd nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosz tévők. Imádkozzunk. Életünk során hányszor könyörögtünk már te hozzád? Hányszor kiáltottuk el, hogy Uram, Uram? Hányszor hoztuk a szívünknek minden minden belső viharát, fájdalmát, félelmét, nyomorúságát. Hányszor vallottuk meg a bűneinket, hányszor élhettél utol, hogy szóra bírj. És mindig megállít a szó, amikor erről beszélsz, hogy nem minden, aki azt mondja, Uram, Uram, megy be a mennyek országába. És olyan furcsa az a folytatása, hogy mondod, hogy csak aki cselekszi a mennyei atyám akaratát, arra kérünk, édesatyánk, hogy azért a Jézus Krisztusért, aki ezeket a szavakat kimondta, aki ott a Golgotán az életével fizetett minden bűnért, és lett közben járó és megváltóvá, őérte kérünk, könyörülj rajtunk, hogy a mi életünkben legyen üres a szava, Uram, Uram mozása, se kérése, se könyörgése, se bűnvallása, se hálaadása, hanem ez az Uram az hadd jelentse a teljes engedelmességnek a jelentését, hogy jelentünk neked, hogy Uram, amit akartál, elvégeztük. Könyörülj ma itt rajtunk Jézus Krisztusért. Amen. Elkezdtünk egy sorozatot, amelyikben az első nagy kérdés így volt föltéve, hogy ki a felelős Jézus Krisztus haláláért. Az első kézenfekvő válasz a Szentírásban így van megírva, hogy a zsidók ölték meg, és a zsidók feszítették keresztre. Elmondtam, hogy 100 éve a zsidó történészeknek van egy parancsa, hogy bizonyítani kell, hogy az új szövetség téved, hogy a leírt szöveg nem pontos, és azóta közel 25 éve kijelentetett, hogy aki Jézus Krisztusnak a halálát úgy nézi, vagy úgy beszél róla, hogy a zsidók a felelősek érte, az antiszemitának minősítetik. Hát elkezdtük keresni, hogy hogy is van ez a dolog. Aztán rá kellett jönni, hogy sokkal többről van itt szó, hogy Izrael népe ott és akkor reprezentánsa volt az egész emberiségnek. És ami ott történt, ott és akkor, az egész emberiség nevében történt. Hogy a bűnökért, a bűnösökért az Isten a fiát adta. Elmondtuk az első napon, hogy nagyon sokan szeretnek politikumot csinálni a dologból. Az isteni kegyelmi történésből soha se politikum, evangélium. Azért, mert nem lehet kivenni egy embert egy családból, egy vallási közösségből, egy társadalmi helyzetből, egy politikai szituációból. Nem lehet úgy megérinteni a szívét, hogy ne legyen hatással minden más egyébre is. Attól lesz nem politikum, sokkal több annál. Evangélium. És a kettőt összekeresni, keverni. Egymással kijátszani. Nem csak, hogy tilos, hanem ördögén aljas. Néztünk teológiai irányokat. Az egyik kijelenti, hogy Jézus haláláért maga az Isten a felelős. Azt mondta egyszer egy mérnök ember, hogy úgy utálom az Isten cirkuszát. Hogy miért jelentette ki azt, hogy ha veszel a fáról, akkor meghalsz, meg hogy a bűnnek következő halál, akkor nem kellett volna végigjátszani ezt az egész passiót. Nem szeretem az új cirkuszát, mondta az illető. Megrendítően nézi az ember, hova fajzik el az emberi gondolat. Az agy, a szív és a lélek. Így beszélni a teremtőről, a teremtménynek. És néztük tegnap, hogy van egy olyan irányzat, aki azt mondja, hogy Jézus haláláért Jézus a felelős. Hát ő csinálta a lehetetlen igény sort, hogy nem tetszik neki a rendeleteknek, a törvény értelmezésének a dolga, beleköt boldog-boldogtalanba, beleköt a szombatba, beleköt a megszokott belső izraeli vallásgyakorlatba, beleköt az írástudókba, beleköt a farizeusokba, beleköt mindenkibe. A maga lehetetlensége az oka biztos annak, hogy keresztre feszítik. De akárhonnan néztük, mindig odajukadtunk ki, hogy az emberi bűn az oka annak, hogy Jézusnak meg kell halnia. A mai napon szeretnék beszélni Isten igényéről. Mi az Isten igénye? Aztán majd meglátom, meddig jutunk el ma este. Ha nem jutunk a végére, akkor holnap folytatjuk. Egyszer és mindenkor a tudomásul kell venni minden teremtménynek, így az embernek, hogy az Istent, az ember, az Isten az embert személyes egészében igényli. Testestől, lelkestől, mindenestől. Ebből következik, hogy el akar jutatni egy olyan állapotba az embert az Isten a maga terve végrehajtásával, hogy maradandó egzisztenciába helyezze. Tessék megfigyelni, hogy éppen az volt az oka a Krisztus megtagadásának, a Krisztus kiszolgáltatásának. Júdás kiszolgáltatja Jézust, tetszik emlékezni rá, a Szünedriumnak, a nagy tanácsnak. A nagy tanács kiszolgáltatja Jézust Pilátosnak. Pilátus kiszolgáltat Jézust a hóhérnak, és mindegyik mögött ott volt az egzisztencia kérdése. Minden embernek az életébe Isten elhoz egy konfliktus helyzetet, ahol döntenie kell, hogy a magam bűnös élete, magam bűnös látása, magam istentelen berendezkedés szerint élem a további életemet, vagy megtagadva magam a bűneimet, a bűnhöz való igényemet, kiszolgáltatom az életemet az Isten akaratának. Az Isten akarata a maradandó egzisztencia teremtése. Ott, örökre, velem. Nem is akárhogy. Isten fiúi rangban. A legbelsőbb közösségbe vonva. Ehhez az Isten a következőket csinálja. Egy speciális én-te viszonyt alakít ki az új szövetség által. Ez a kezdet. Ez a kezdet. Ezen a Golgota keresztjén megtörténik. Az új szövetség. Hogy véren váltott ember vagyok bűntől, kárhozattól, ördögrabságából, mindenből szabadított, ítélet alól kimenekített. Egy új szövetséget köt az Isten Jézus Krisztus által, és mert ez a kezdet ettől kezdve végrehajt az életemen valami elképesztő dolgot, feltisztít, hogy szellemi közösségbe tarthasson meg magával, ezért alkalmasat ez arra, hogy újjászülve az életemet szent lelke vezetése, igéje tanácsa, szerint éljem az életemet. A vele való közvetlen közösségben. Munkálkodik, hogy az ő bölcsességében járva én az ő lelkét úgy kapjam, hogy erős és hűséges lélek legyen. Aztán próbatételek közé helyez, hogy kimondhassa az új életemről, hogy jól működik. Jól működik. Mennyei módon működik. Ennek van ereje mindenre a Krisztusban. Ez az élet egyértelműen fölülről tájékozódik, ez az élet valóban teljes bizalmát az Istenbe veti, és Jézus Krisztus lakozik hitától a szívében. És a próbatételek között kiderül, ez az új egzisztencia, ez a Krisztust felmutató élet jól működik. Hát így jöttél ma ide, hogy te már túl vagy az újjászületésen, te túl vagy már a megkeresésen, te már tudod, hogy a Golgota keresztje Krisztusa, életadó, új szövetség hozó, új státuszba helyező Úr, aki adta magát váltságul, kegyelembe helyezett, és most az életed abban a szakaszban van már, ahol a próbatételek között minden alkalommal kiderül, hogy ez az új élet jól működik. Akkor innen nézzük a többit. Tudjátok, egy sereg kérdést szeretnék ilyenkor persze föltenni, de most majd hagyom, hogy a te szíved kérdezgesse az Istent. Meg a te lelked faggassa az Istent, hogy ahogy működik az életem, ahogy működik a hitem, ahogy működik a reakciókészségem, a te szent lelkedtől való, a te erődből való, a te bölcsességed szerint való, ezt meghagyom neked. Én ma elmegyek megint ilyen alapásóba. Ha valaki azt mondja, hogy túl vagyok rajta, az adjon hálát végig Istennek, és imádkozzon, és gyönyörködjön, hogy Uram, de jó, hogy a próbatételek között valóban tökéletesen működteted azt az élő hitet, amivel engem megajándékoztál, olyan jó nekem veled, és mond neki a hálaadás szavát. Akiben azonban nem működik tökéletesen, annak elmondanék néhány dolgot. Úgy intézte annak idején az Isten, hogy Jézus Krisztusnak az Izraellel való találkozása az enyém közé való jövetele egy különleges konfliktus helyzetet teremtsen. Előre bocsátom, hogy úgy tervezte Isten, hogy akinek az életét Jézus Krisztussal megkeresteti, annak az életében konfliktus helyzetet teremt. Kivétel nélkül. Egy különleges döntésre készteti Isten az egyes embert, de egy olyan feszültség miatt, egy olyan konfliktus miatt, hogy nem kevesebb történik, mint ott Izraelben, ahol a vallásos közegben, ahol egy az Isten, a hitvallás, Isten helyére áll. És a legelképesztőbb dolgokkal kipróbálja az ember szívét, hitét, látását, látásmódját, egyszerűen betölti az Isten helyét Jézus Krisztus. Hogyan? Parancsol. Átrendezi a törvényt. De a parancsolása az azt is jelenti, hogy parancsol halálnak, betegségnek, természetnek, természeti erőknek, hogy nyilvánvaló legyen, hogy itt van az Isten. Itt van az Isten. És aki csak hinni akart eddig benne, most láthatja. Bűnöket bocsát. Elképesztően fölháborítja a hallgatóit. Kicsoda ez? De bűnöket bocsátja. És akkor azt mondja, hogy lássátok, hogy van hatalma megbocsátani a bűnöket, hát akkor nyomorék. Vagy a gutajt. Kelj fel, fogd a gyorszát, menj haza. Parancsol. Hogy egy pillanatra se eshessék kétségbe, vagy kételjbe az, aki őt látja, hogy kétség kívül itt van az Isten.
Micsoda konfliktus. Egy olyan ember, amelyik látszatra olyan, mint én, de amikor megszólal, minden enged neki, kivéve én. Ez a konfliktus helyzet. Hogy lehet, hogy elnémul a vihar? Hogy lehet, hogy a beteg éppé lesz? Hogy lehet, hogy a halott föltámad? És hogy lehet, hogy az én szívem pedig ellenkezik? Ahol Jézus megjelenik, egy konfliktus helyzetet teremt, mert nem kisebb az igénye, mint az életem feletti uralom átvétele. És belebotlom az Úrságába, az Úrságom miatt, hogy életem rendezője én vagyok. Hogy életem alakítója én vagyok. Vágyaim alkotója én vagyok, és vágyaim beteljesítésének egyetlen eszköze az akaratom, az ügyességem, én vagyok. Megütközik Jézussal az én. Mindig a személyes élet centrumában nyomul. Azt szoktuk mondani, hogy az Isten hallatlan, tapintatos. Ez igaz. De azt is vallom, hogy elképesztő, hogy az szelíd Jézus egyszer betör az ember legbelsőbb centrumába, a személyisége központjába. És ott bejelenti, hogy nem te vagy az élet, te a halál vagy. Az élet én vagyok. Te magad vagy a bűn, és az együtt jár azzal, hogy halott vagy, az élet én vagyok. Ott a konfliktus. Rákényszerít arról, azt mondja az ember, hogy hát tudom, akkor csinálj valamit, ha te vagy az élet. Ha én a halál vagyok. És akkor a legelképesztőbb dolog következik. Hiszed-e, kérdezi tőlem, hogy én megtehetem, amiről beszéltem, hogy hatalmam van a bűnöket megbocsátani, hatalmam van életet adni, hiszed-e? Hát éppen az nem megy, Uram. Hát semmi bajom nem lenne, ha ez menne, akkor minden sinem lenne. És itt a konfliktus. Tessék figyelni az emberi akaratnak a hajlékonyságát, a készségét, a rugalmasságát adott esetben. Azt mondja Jézus, hogy nem minden, aki azt mondja, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszedő, menje Atyám akaratát. És itt akarok egy kicsit időzni ma, hát persze csak azok miatt, akik most nem tudnak boldogan hálát adni azért, hogy az Isten mi közvetlenül vezeti őket a Szent Lelkével, akik talán nem tudnak hálát adni azért, mert befelé konfliktus helyzeteket élnek meg. Azt mondja, hogy aki az én Atyám akaratát nem teljesíti, az beszélhet nekem. Most tessék eljönni velem arra röpke 2000 évvel korábbi időszakra, hogy ott áll egy tanító, és egyszerűen ilyeneket mond, hogy mert ama napon majd jöttök én hozzám. Ama napon jöttök én hozzám. Hát eddig még elhallgatná az ember azt a másik embert. De amikor azt mondja Jézus, hogy és majd sokan mondjátok oda, de Uram, nem a te nevedben. Miről beszél ez a galileai? Már megint hova polcolta magát? Ama napon, az ítélet napján jöttök elém. Megint ad egy olyan mélységet a mondandójának, az akkori vallásos zsidó emberettől ez a keresztbe látott. Mi az, hogy ama napon te hozzád? És azt mondja, hogy aki az én nevembe itt bármit mond, de nem cselekszi az Isten akaratát, és meghatározza, hogy az Isten akarata, hogy vallást tegyetek rólam, mint Istenről. Mint az egyetlenről, akinek hatalma van élet és halál felett. Ha nem ezt csináljátok, hanem gyógyítgattok. Jókat cselekeztek. És nem arra megy el az élet energiátok, hogy engem megdicsőítsetek. Hiába vagyatok, hogy Uram, Uram. Szeretném elmondani nektek, hogy van egy ilyen teológiai irányzat, amelyik háromfelé bontja az evangélisták látásmódját. Azt mondja az egyik, hogy Máté az egészen másképp látott minden kérdésben, mint Lukács, és egészen másképp látott, mint János. És éppen ennek az igének kapcsán mondja el a következőt, hogy Máté a maga különleges szerkesztő utólag megírt evangéliumában a hangsúlyt oda fekteti, hogy ez a Jézus csak Izraelbe jött, és ki is jelenti, hogy nem küldettem máshoz, csak Izraelnek eltévedt juhaihoz. Ebből következik, hogy ez a Máté a Jézus kérdést úgy látja, és úgy gondolja végig, és úgy adja elő, hogy ketté bontja Izrael népét. Ketté bontja következőképpen, azt mondja, hogy a reprezentánsok gyűlölik, a nép pedig szereti Jézust. Bemutatja különböző konfliktus helyzeteket, és addig-addig viszi az evangélium írását, amíg elérkezik az úgynevezett csúcshoz, a passió történethez, és ott leírja, hogy a kettő megszűnt egymással konfrontálni, és a nép beleáll Izrael reprezentánsainak a gondolatkörébe, és azt kiáltja, hogy feszítsd meg, és ebből következik, hogy egy újabb kettőség áll elő, hogy vannak zsidók, akik Jézus gyilkosai, és vannak zsidók, akik Jézus reprezentánsai. Ezek a tanítványok. Tessék gondolni Máté 28 végére, a missziói parancsra, csak az a tanítvány, és csak az teljesíti az Isten akaratát, mert erről szól Jézus. Hogy aki Uram, Uram nem megy be, csak aki teljesíti az Isten akaratát, csak az teljesíti, aki a missziót minden nép tanítványá tételét végzi. Személyválogatás nélkül. Most szeretném megkérdezni. Először is, hogy nem vagy a személyválogató. Itt az élőisten színed. Válaszolj le nagyon nyugodtan, úgy is tudja. Úgy is tudja. Kettő. Valóban komolyan vette-e már a te újjászületett életed ezt a parancsot? Hogy tanítvánnyá kell tenni, de úgy, hogy az egyetlen tanító Jézus. Nincs ilyen, olyan és amilyen fajta értelmezésem, hanem azt mondom, amit ő mondott. Így mondja a missziói parancs, hogy megtanítva azoknak, amiket én parancsoltam néktek. Azt. Ez a parancs hallatlan egyszerű. Egy kettős parancs. Szeresd az Urat, és szeresd fele barátodat. A Jézusi értelemben fele barátodat. Nem a személy válogatott fele barátodat. Szeretném bemutatni, hogy ennek a Jézus Krisztusnak az akarata, hogy válik egészen egyé az Isten akaratával abban a kérdésben, hogy az Isten az embert személyes egészében igényli, testestől, lelkestől, és egy maradandó egzisztenciát kíván teremteni, aminek a vége az, hogy velem, nálam. Ettől evangélium. Mi az Isten akarata? Hát ezen belül van Jézus, és ezért nem drága az élete sem, mert az engedelmességben marad benne az Atya akaratában, és ebben az engedelmességben tétetik méltóvá arra, hogy elfogadja Isten a vér áldozatát. Miértünk? Valamikor hallottam egy mondatot, Isten beleírta a szívembe, ez a mondat a Biblia ígéje, hadd adjam tovább. Igaz emberekért is alig hal meg valaki. Micsoda kegyelem, hogy bűnösökért. Elmondhatja-e neked, hogy nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek? Elmondhatja-e neked, hogy nem az igazaknak van szüksége megváltóra, csak bűnösöknek? Belenyúlhat-e a szíved, a személyiséged legmélyére elmondva, hogy Jézus halálának, megfeszítésének oka nem az eredendő bűn, az Ádám Éva bűne, hanem a tiéd. Nem Izrael hitetlensége, az ott és akkor lévők némelyikének hitetlensége, hanem a tiéd. Hogy Jézus halála oka. Végső soron te vagy. Mondhatnád, hogy Horn Gyulával, na és? Nem na és. Nem na és. Hoztam nektek néhány kérdést. Tetszik-e tudni, hogy minden emberi élet pont úgy vitézkedik, mint Izrael ott és akkor? Minden ember élet Isten tudatos teremtése. Minden emberi élet, Krisztusban reménység alá helyezett élet. Tetszik-e tudni, hogy minden emberi élet megszólított élet? és a tiéd is kegyelemre hívott élet. És olyan egyszerű, amit kér. Olyan egyszerű, amit kér. Ébredj! És nyisd fel a szemed a Jézus Krisztusra. Na, ő benne van az élet. És ő a te életed. Bocsánatod, életed, és olyan csúnya szó, egzisztenciád, a jövőd, a maradandó jövőd. És most be fogom fejezni. Izrael egy néppé lett a népek között, és Jézus Krisztusért minden nép ígéret népévé lehetett. Így fogalmazza meg az apostol. Ti egy Izrael házától távolvalók voltatok, idegenek. Reménység nélkül valók voltatok. Sötétségbe voltatok. Jézus halálával, vagy a kárpit ketté hasadt. Nem elvettetett Izrael. Sokan úgy szeretnék ezt mondani. Nem. Hanem a pogány népeknek ígéretük lett. És ígéret népévé lehettek. Ezért van, hogy a parancs így szól, elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Honnan üdvözülnek? Minden népből, nyelvből és ágazatból. Ha valaki másképp gondolta. Az hiába mondta, hogy Uram, Uram, az ellene állt az Isten akaratának, hogy a Jézus Krisztusban szerzett bocsánat, kegyelem és élet hirdettessék mindenkinek. A többi pedig az Isten titka. Mert a belső konfliktus helyzetben az övéinek megnyitja a szívét. A másiké bezáródik. Bár te lennél az az élet, akinek a szíve megnyílik az igére, befogadja azt, és él belőle, és él általa, és boldogan mondja, Jézus Krisztust nekem adta az Atya. Holnap folytatjuk, imádkozzunk. Micsoda nyomorult szívünk van, édesatyánk. Valóban úgy van, hogy az igéd mondja, hogy családabb a szív mindennél. Kicsoda ismerheti azt? Te igen. Légy áldott, hogy újra beleszólsz az életünkbe. Nem kereső szeretettel, hanem rátaláló szeretettel. És azért szólsz, hogy egészen feltisztíts minket, hogy alkalmassá legyünk az Isten fiak életének megélésére. Uram, szeretnénk itt hagyni bűnbántal a nagy képüsködéseinket, mások lenézését, Szeretnék itt hagyni előtted bűnbánattal az ítélkező szívünknek minden szavát, minden gondolatát. Minden kegyetlenségét. És arra kérünk, hogy tisztíts meg egészen Jézusért. És cselekedd meg velünk, édesatyánk, hogy aki a tiéd, megújítod. Akiben elvégezted már, hogy nevedről neveztessék, megerősíted. Akit pedig szólongatsz már, hogy megértse, hogy te vagy az élete ura. Cselekedd meg, hogy új teremtését teszed. És hallgass meg a kiáltását, amikor kérj, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Kérünk Jézus Krisztusért, légy irgalmas hozzánk. Amen. azért halt meg mindenkiért, hogy akikért meghalt, ezentúl nem maguknak éljenek,